nagyon-nagyon régóta érő beszélgetés, sok ok miatt, mert nagyon lelkes olvasód vagyok, és azért is, mert azt látom magam körül, itt a Székelyföldön, ahol a Marosvásárhelyi Rádió szól, hogy te vagy az egyik nagyon ritka, igazán népszerű és idézett kortárs költőknek. És kérdezem, hogy te tudsz-e arról, hogy a te verseid azok ilyen idézettek, mottóként forgalomban lévő szövegek?
Mostanában kezdtem el erről tudni. Voltak már előjelei. Az egyik legkedvesebb példám az, amit a metrón hallottam, hogy kamaszkori versemmel udvarolt egy fiú egy lánynak, és a rákövetkező csók az valószínűleg a sikert mutatta. De az, hogy...
Ott ültél, hallottad, és nézted a jelenetet?
Igen, szemben ültem.
És ez milyen volt? Mesélj be.
Én a metróban ritkán járok, mert rosszul veszek a tömegtől, ha csak lehet, akkor nem, és akkor véletlenül le kellett mennem. És teljesen véletlenül, amíg megállt az egyik megállónál, akkor hallottam meg azokat a szavakat, amiket én is nagyon elevenen őrzök magamban. És akkor már füleltem. És láttam, hogy hallottam, hogy ez az én versem, és hát olyan mosolyogva. Ők nem vettek észre engem.
És nem éreztél ingerenciát, hogy oda lépj, és...
Dehogy. Ez magánügy ilyenkor már.
A vers magán tulajdonnál minősül, vagy ezt hogy kéne?
Igen, hát ebben a pillanatban, hogy ő felhasználja, akkor már nekem semmi közöm hozzá, nem szabad beleszólni.
Igen, és aztán még hol találkoztál ezzel a jelenséggel, hogy te ilyen idézett vagy, és mit gondolsz erről, hogy most mondok egy csúnya szót, nem annyira csúnya, de lehet, hogy zavarba jössz, hogy úgy El József Attilásodsz? Hogy a kamaszok...
Hát lehet, ezen nem gondolkodom. Olyan gyakran, vagy olyan hamar jött ez a József Attilai párhuzam, hogy én ma már teljesen ki vagyok vele békülve, de úgy értetted, hogy a népszerűségben is hát lehet idézni?
Úgy értett, igen, hogy bizonyos élethelyzetekben idéznek, hogy generációk figyelnek rád, hogy szállóigékké válik, hogy a helyzet, a lírai helyzet, vagy póz, ha szabad ezt mondani. Szóval, hogy József Attila, és már te is, ne gyere megint zavarva, több lesz, mint a szövege.
Én ennek örülök. Szerintem itt történik meg valami ebben a populárisabb válásban adódik lehetőség arra, hogy akkor majd talán elolvassák azokat a verseket is, vagy szövegeket is, amik nem annyira idézhetőek, de mondjuk elvisznek valamilyen spirituális, vagy lelki változásba, vagy fejlődésbe. És igen, ezek ilyen élethelyzetekben jönnek elő. Tehát nyilván, hogy nem fog az ember verseket olvasgatni a Balaton partján teljes napsütésben, hanem az élet különféle területein, amikor váltások vannak kamaszkorban, idősödvén, szerelem idején. Ezt én rendben valónak látom.
Te most azért a középkorú költő életszakaszába léptél, és arra kérlek, hogy ha nem nagy feladat, hogy nézzük át eddig ezt az utat. Ugye 94-ben jelenik meg az első köteted.
Na, azt hiszem, igen. Hogy, 94-ben
így van. Hogy mi történt az elmúlt 24-25 évben? Ez egy negyed század. Úgy értem, hogy szövegek szintjén, versek szintjén, és annak a szintjén, amit te, mint szerző, egy nagyon különös sorsú szerző, és én már majdnem 5 perce beszélgetünk, és még mindig nem mondtam ki azokat a jelzőket, illetve az rajzi tényeket szándékosan, amelyeket veled kapcsolatban el szoktak mondani, és rád bízom, hogy ezekről mennyiben beszélünk.
Azt hiszem, hogy nem elég hosszú a műsor ahhoz, ami nekem kényelmes lenne, mert ezekkel a jelzőkkel úgy vagyok, hogy ugye mindig hozzá szoktál tenni, hogy cigány. Vagy ami még rosszabb, hogy roma.
Ez rosszabb? Miért rosszabb?
Rosszabb, mert a cigánynak van egy pejoratív értelme, vagy egy pejoratív tartalma, és azzal, hogy a romát használják inkább, legitimálják a cigánynak a pejoratív tartalmát. És azért én óvatoskodó, finomkodó, meg nem akarok azzal megbántani, hogy cigány vagy. Én úgy érzem, hogy ez a gondolat van mögötte. Tehát én jobban örülök, ha már mellé teszik a származásomat, amit mondjuk egy zsidónál nem tesznek meg, hogy zsidó költő, akkor jobban örülök inkább a cigánynak. De az ellen is tiltakozom Magyarországon, hiszen magyarul írok, de ha úgy nézem, hogy ez egy címke, akkor viszont elfogadom, de akkor legyen még 1000 másik címke is, ezért mondtam, hogy nem elég hosszú a műsor valószínűleg, mert ha még van 1000 másik, hogy fekete hajú, meg 3 gyerek apukája, vagy bármi mást is hozzátennének, akkor azzal én kilennék, meglennék elégedve. De egyébként nem is tudom, hogy milyen más jelzők lehetne oda tenni, ami egy ilyen állandó jelzőként lehetne. Jónás Tamás költő.
Gyere, töltsük fel ezeket a jelzők, és ezt a jelzős tartályt. Én megfogadtam, hogy nem mondom ki, vagy rád bízom, hogy erről beszél. Mert én is azt gondolom, hogy akkor lehet tisztázni, hogy mit jelent egy ilyen életrajzi háttér, ha nem feltétlenül a konkrét előzményekről beszélünk, hanem arról beszélünk, hogy egyébként hogyan működik valaki, aki költő.
Igen, és ebből a szempontból ez nem releváns, mert én nem úgy működöm, mint egy cigány költő. Úristen, hogy működik egy cigány költő? Na ez az, hogy nincsenek is rá formáink, mert most barikáról hozhatnám fel. De ő pont ugyanezeket gondolta erről, és ki is mondta. Úgyhogy nincs példa előttem, hogy mihez lehetne, miféle hagyományhoz csatlakozni azzal, hogy én a cigány költő szerepét fölvállalom.
Nyilván akkor feltételezzük, hogy van egy... Én egyébként a romát szoktam használni, és azért, mert megkérnek itt a Székelyföldön a roma barátaim, ők határozottan megkérnek arra, hogy ezt használjam, és ha azt mondom, hogy cigány, akkor rám szólnak. Nyilván ez egy ilyen belső vita, és én tiszteletbe tartom kinek-kinek az identitás választását. De mondjuk azt, hogy te úgy határozod meg magad, mint nem cigány költő, mint magyar nyelven író költő. Ha van egy olyan közönség, aki vár, és te felvállalod ezt a közönséget, szóval amely várja, hogy írjon nekünk cigányoknak egy cigány költő cigány verseket, akkor nyilván van értelme, de hát a te olvasó közönséged nem csak cigány közönségből áll, és nem feltétlenül a vátest várják tőled.
Így van. És én nem írok olyan verseket, amiket kifejezetten cigányoknak, vagy a cigány kultúrának írnék. Megemlítem, mert én egy alanyi költészetet viszek, de megjelenik a mindennapi életem, megjelennek a mindennapi életem történései. A prózában meg főleg, tehát tematikailag nyomon követhető és indokolt, de egyébként meg mondjuk a nyelv használatát, vagy a minőségének a használatát, most itt arra gondolok, hogy mondjuk Nagy László és József Attila között viszonylag nagy a különbség, ami a költészetük jellegét illeti. Abban nekem a magyar hagyományokhoz van közön, és nem csak József Attilához, az csak a sors közösség miatt talán, de Szabó Lőrinc, Berzsenyi Dániel, Gyida Jenő, sorolhatnám hosszasan, hogy kik azok, akiket nagy szeretettel olvasok. Egyébként Berzsenyit olvasom a legnagyobb szeretettel, most is egy kötete előttem van.
Mert?
Valamiért megnyugtat. A sorsa is, ahogy költő lett, amit jelentett az neki az életében, és a mondatainak a finomsága is. Tehát valahogy nem nagyon értem, hogy sikerült neki olyan mondatokat írni, amik még most is élnek, pedig már azért eltelt egy kis idő. Ezeket bogarázom.
Mit jelent az, hogy élő mondat? Hogy nyelvileg, szerkezetileg, tartalmilag?
Mindhárom. Mindhárom. Tehát, hogy ma még annyira szép egy-egy sora, hogy a kortársai nem tudtak ilyet írni. Tehát azért szándékosan és tudatosan megkerestem, hogy akkoriban mi volt a közbeszéd, azok a versek és mondatok már nem élnek. Az övé meg igen, és ez nagyon érdekel, hogy mitől.
Tehát, hogy el kell távolodni a közbeszédtől, így gondolod? Mert én ezt egyébként érzem a te szövegeidben, hogy van egyfajta ilyen távolságtartás.
Igen, el kell távolodni, de nem azért, mert nem lehet mondjuk verset írni köznyelven, sőt, ez lehet egyfajta trükk is, hogy az ember eltávolodik, és aztán hirtelen egyetlen sor, ami nagyon köznyelvi, az nagyon nagyot tud ütni, és a lényegre rámutat. Tisztába kell lenni mind a kettőnek a használhatóságával, de hát a versnyelv az általában számomra a sűrűséget és a ritmust jelenti. És akkor vannak persze a világban olyan mondatok, amik játékosak, és érdekes őket felfedezni, hogy tiszta hexametereket találunk itt-ott. Például az a pénztártól való távozás, hogy ahogy is van ez, azt mondja, áfás számla igényét kérjük előre jelezve. Ez ki van írva gyakran boltokban, és nem tudják, hogy ez tiszta hexameter.
Hogy születnek ezek a ritmusok, és mi a jelentőségük?
Van. A ritmusok azok, hát azt vörös tanulmányát át kell olvasni, hogy az emberben talán hogy születik meg, nem nagyon tudom elmondani. De hogyha kötött formákról van szó, akkor azoknak van egy olyan hagyományuk, vagy az is lehet, hogy az emberi lélekkel azonos ritmusokat sikerült ott kitalálni, amik valamelyest determinálják a tartalmat is. Mondok egy példát, hogy édesapámnak akartam írni egy verset, amiben nagyon szigorúan le akartam teremteni őt a gyerekkorom miatt, vagy az élményeim miatt, de nem akartam mégsem olyan robosztusan komor és fenyegető lenni, ezért szaffói versorokat használtam, mert az egy kicsit mindig elviszi annak a ritmusa a szeretet irányába. És szaffói sorokban dörgedelmeset írni elég nehéz, és valóban működött, rásegített arra, hogy a vers hangja és a kicsengése az szeretet jellemző, miközben elsorolom a bűneit.
Tehát vannak nyelvi formák és szerepek, amelyek segítenek egyféleképpen reflektálni arra a helyzetre, amiben vagyunk, vagy eldönteni, hogy melyik helyzetben vagyunk.
Így van. Tehát, hogyha valaki tudatosan ír, akkor eldöntheti, ha valaki meg mondjuk őstehetség, ami szerintem egyébként nincs, mindenképpen kell hozzá tanulás, akkor ráérez egy formának a hangulatára, nyilván meg is születik benne egyfajta dallam is, mert azért a vers és a zene az csak mostanában vált külön, nem olyan régen, pár száz éve. És nekem nagy öröm, hogy most van egy fordított tendencia, hogy a versekre érkeznek megzenésítések, és nyilván ebben elévülhetetlen érdeme van Sebő Ferencnek. És tetszik nekem most, hogy a verseknek nagyon hamar és nagyon sok megzenésítésük érkezik. Most például a Pátkai Rozinak és Hoppánisinek a megzenésítéseim vagyok nagyon-nagyon-nagy örömmel. Tulajdonképpen rácuppantam, és azokat hallgatom, amióta ezek megszületnek. Nagyon sokat hozzátesznek a vershez.
Érdekes, mert a lányom, aki 8 éves, most tanulta meg egy szavaló versenyre az Adjon az Istent, Nagy Lászlót, és a többi gyerekemmel, 4 gyerekem van, a többiek már kamaszok, azon vitatkozunk, hogy szabad-e meghallgatni ennek a zenésített változatát, és azt látom, hogy annyira erősen benne van a zene, és a zenés verziója ennek a szövegnek, hogy elviszi őket a szövegtől. És úgy próbálom őket visszarángatni a szavakhoz, és én magam is rácsodálkozom, hogyha megáll egy kicsit, és az ember is csikorogtatja a szavakat, akkor hogy, hogy változnak a tartalmak, vagy hogy kopnak le az automatizmusok. A másik ilyen nagy élményem, egy hete még Bangladesben voltam, és az Indiai óceán partján, József Attila születésnapján, bangladesi barátaimmalnak elmondtam magyarul az Indiában, hol élnek a vadak, hol éjjel a vadak című versét. Amelyet én gyerekkoromban gyerekversenyként tanultam meg, és énekelve tanultam meg. És ott, ahogy mondtam magyarul, ott döbbentem rá, hogy ez mennyire egy nagyon keserű és félelmetes felnőtt vers. Mert hogy ez a dal elmórikált.
Bizony, ez így van. A zene, a megzenésítés az egyfajta értelmezés. És lágyíthat is rajta, eltakarhat, vagy kiemelhet a versből motivumokat. És vissza kell térni valóban a nyers szöveghez, akkor, amikor az ember mondjuk szavaló versenyhez akarja felhasználni. És igen, ez elég nagy munka. És az mindig számolni kell, de még a népdaloknál is, hogy a szöveg az valahogy el is tűnik, és ilyen játékossá válik, de hogyha az ember elmondja, vagy elolvassa, akkor kiderül, hogy ott is nagyon komoly üzenetek vannak. Többnyire ugye ilyen erotikus és a ki nem mondható dolgokat szimbólumokkal elfedő. Régebben Kis Judit Árnyás költőbarátnőm tartott egy előadást erről még a 90-es évek elején, amikor Lelemben, Kőszeg mellett költőtáborokat szerveztem, és ott még Petri is, meg Imre Flóra, a Váradi Szabocsa vendégeink voltak. És ő mutatott akkor rá egy nagy tanulmányban, hogy miféle erotikus üzenetek vannak a magyar népdalokban, de szinte mindegyikben.
Hát, hogyha komolyan veszi őket az ember, és elkezd el gondolkozni, akkor előadhatatlanok, mert túl vannak az erotikán. Igen, ez, én is sokszor rádöbbenek. Térjünk vissza erre a te 25 évedre, amit költőként magad mögött tudsz, és azt mondtad, hogy nagyon sokat kell tanulni. Nevezd meg azt a három legfontosabb dolgot, amit te megtanultál, vagy levetkőztél, vagy elhagytál, vagy megkaptál ebben a tanulási folyamatban.
A ritmust kaptam. Most itt lehet mondani, hogy cigányvér, vagy ilyesmi, viccelődni szeretek vele, de igen, jött ez a ritmushoz való vonzódásom, az mindig is megvolt. Az első szakaszban a matematikától kellett megszabadulnom, mert alapvetően arra van kalibrálva az agyam, ez így jött, így születtem. És a matematika és a költészet nyelvek között mind a kettő egy-egy nyelv, az egy nagyobb különbség. És én csak azért kezdtem el foglalkozni a költészettel, mert merő hazugságnak tűnt az összes metafora, névátvitel, mindenfajta trópusok a valósághoz képest. De aztán, amikor már megértettem a verseket, mert sokáig nem értettem, hát ez mondjuk azt jelenti, hogy 6 éves koromtól mondjuk 9-ig, akkor rájöttem, hogy ez egy tágasabb nyelv, mint a matematika, tehát a valóságot jobban le tudja foglalni, vagy jobban le tudja írni, pont azért, mert vannak benne irracionális elemek. És hát az ember az egy irracionális lény, bármennyire is akarjuk, és bármennyire is büszkék vagyunk arra, hogy tudatosan és okosan tudunk gondolkodni. És aztán persze rájöttem, hogy a matematika is irracionális, aztán Gödel tétel azért oda csapott egy nagyot a matematikusoknak, hogy az sem alkalmas mindenre. Egyik kedvenc példám, amit mondani szoktam, az a pi, mint szám. Mi adtunk neki nevet, és ez a szám nem létezik. Tehát 3,14 és 3,15 között nincs meg ez a szám a számok világában. Tehát ez egy irracionális szám. Egy képzetes dolog, mint amit a költészet is csinál. Mondjuk a Holdra azt mondanom, hogy kínai császár szép katonája, az most már nekem ugyanaz a pontatlanság, mint a 3,14 valamennyire azt mondani, hogy pi. Kifeltedeztem a matematikában a költészetet, és fordítva. Aztán sokáig tanultam, 10 évig tudatosan, Szepes Erika könyvéből, a verstamból, hogy milyen versformák és milyen lehetőségek vannak. Majd még újabb feladat volt, hogy ezt el is felejtsem. Egy bizonyos időkben ez készség szinten jöjjön elő. Úgyhogy ja, valóban azért egy hosszas tanulás kellett ehhez.
Tehát elfogadtad az irracionalitást, és aztán, ha jól értem,
igen.
És aztán megtanultad ezt kordába tartani, megtanultad a formákat, és megtanultad ezeket elhagyni. És ha én ezt jól követem, ezt a folyamatot, akkor most érkeztél el valami nyugvó pontra, vagy szabadságra, vagy a választás szabadságához.
Hát ez a mostod már 10 éve tart, mondjuk, vagy még több, de igen, most az van, hogy nem kell ezekkel vacakolnom, gyorsan, és tudnak, hogy gondolkodás nélkül meg tudok írni bármilyen formában. Most ott tartok, hogy ezeket variálom. Tehát nagyon nehéz verseket írok, amik vagy gondolatilag, most éppen a gondolatiság az abstrakció felé lépek el, ami nem annyira népszerű, ugye? Vagy pedig a ritmus játékokban az, hogy időmértékes és ütemhangsúlyos, amire leginkább alkalmas a nyelvünk, azoknak a játéka egy ilyen meta ritmust adjon a versnek. Tehát azok a darabok, amik szerintem a legsikerültebbek, azok ezekkel a finom eltolásokkal játszanak. És azt hittem, hogy ezt nem is veszik sokan észre, de van pár ember, aki igen, most megint hoppám is itt említem meg, akkor a meglepetést okozott, hogy az egyik legnehezebben visszafejthető versenet, már pedig egy zenésznek meg kell fejtenie, az tökéletesen lekövette. És az ilyen élmények miatt fordultam újra a zenéhez, mert egyébként megpróbáltam kiiktatni a zenét, annyira nyers hatása van a jó zenének, hogy nem lehet ellene védekezni. Olyan, mint hogyha konkrétan sütne a nap, és nincs légkör a földön, hogy engem egy kicsit laklatnak. De így, hogy megvannak zenésítve, és a szöveg is elég hangsúlyos, így nem csak, hogy egyszerűen befogadható, hanem valami extra élményt ad, és a visszajelzések alapján másoknak is.
A megzenésítés az értelmezés próbálja, hogyha a helyén van, akkor működik a zene is.
Így van, ez egyértelmű.
Azt mondtad az előbb, hogy a gondolatiság felé léptél el, és érteném vélem, hogy ez neked miért fontos, az a számomra a dilemma, hogy ez miért lírában, miért versben, hogy mi lehet ennek a tétje. Amúgy, ami gondolkozol a válaszon, elmondanám, hogy az én fájdalmam például az, hogy a magyar nyelvű irodalomból és szövegkultúrából visszaszorulóban van az esszé, az értelmező szöveg. Tulajdonképpen a filozófia mint tudomány és műfaj között valahol, hát az elpárolgott az elmúlt 10-15 évben. Tehát, hogy értelmező szövegeket alig látni.
Ez igaz, de aggódni nem kell, mert eljön annak is az ideje. Egy-kettővel én mostanában azért találkozom, de nyilván ennél sokkal több érdemesebb lenne. De most a költészet valahol ott tart a népszerűségben, hogy az én tapasztalatom szerint, hogy most a könnyen befogadható játékos versek kerültek előtérbe, ami nagyon jó dolog, mert akkor majd ez visszavezet a... Most szándékosan használom azt, hogy komoly lírához, mert azok vannak versek, amiknek élet-halál tétjük van. Mondok mondjuk példát, hogy egy ismerősöm szólt egyszer, hogy a Keresztények Alkonya című szonetkoszorúmat a haldokló édesapjának felolvasta, és azt vezette ki a halálból. Vagy egy másik írásom, az mondjuk próza, de lírai próza, az fölvette egy kapcsolatnak a hamisságát, és szakítottak miatt a békésen. Tehát ilyen élethelyzetekben működnek szerintem a jó költészetek és jó írások, és nagy az esély arra, hogy ide eltalál az ember a kamasz, vagy a felnőtt is újra, hogyha van egy ilyen vonulat is, ami játékosabb, népszerűbb, felületesebb, rímesebb, folyamatosan ugye a rímeket emlegetik a verseknél, holott van még 1000 trópus, amivel színesíteni és gazdagítani lehet egy szöveget. amit tömör. Ezért, és ez a válaszom, hogy azért inkább vers, mert a vers tömörségével időt állóbb, mint a próza.
Azzal indítottuk ezt a beszélgetést, hogy a metrón a te verseddel udvarolt egy kamaszfiú, és most jutottunk el oda, hogy a te verseddel búcsúzott a haldokló, és a te versed vitt el egy szakításig. Ez egy nagyon kompakt kör, de remélem, hogy még 2025 év előtted áll írásban.
Jó, köszönöm. Kicsit soknak tűnik.
Hát sose halunk meg, tehát ebben én biztos vagyok. Valamilyen célt ki akarsz tűzni, ki tudsz? Van neked ilyen munkaritmusod, hogy akkor minden nap valamit, vagy akkor jövőre legyen meg?
Olyan nincs. Folyamatosan írok verseket, fejben írom. Még párbeszéd közben is, hogyha valakivel beszélgetek, észreveszek valami nyelvi fordulatot, vagy meghallok egy ritmus részletet, és már elkezd a fejemben működni, úgyhogy többnyire csak leírom a verseket. Úgyhogy babrálni nem szoktam le őket, nem ülök le, hogy na most akkor verset kell írnom. Prózával van ilyen, és úgy érzem, hogy tartozom két dologgal, még a világnak. Az egyik egy nagy regény, annak már neki kezdtem, tavaly egy prágai ösztöndi során. A másik pedig egy cigány eposz. Nincs eposzunk. És itt úgy éreztem, hogy ezt felvállalom. Megírok egy cigány eposzt.
Na de figyelj, hogy azzal kezdtük ezt a beszélgetést, hogy te önmagadat nem cigányköltőként határozod meg, hogy ettől távolodni szeretnél. Éreztem én, hogy ez nem ilyen egyszerű ez a történet, de akkor most már beszéljük ezt végig, hogy ez hogy van. Tehát, hogy én biztos vagyok benne, és tudom, és hát olvasom a munkáidat, hogy ettől függetlenül, én nem szeretem, amikor azt mondjuk Erdélyben, hogy a magyarság, ez egy borzasztó szó, ez a ságképzős, hogyha azt mondom, hogy a magyarországi vagy a kelet-közép-európai cigányság nem közömbös számodra, akkor az egy felületes mondat, de ezt kell mondanom, tehát hogy te az életnek nem fordítottál egy pillanatig se hátat.
Hát nem, de ez a belső ügyem, a külső ügy meg más.
De és hogy emberik az...
teljesen ambivalens és ellentmondásos a viszony, csak vannak olyan helyzetek, mondjuk antológiák, vagy nem is tudom, hirtelen mondjuk egy fesztiválon való felolvasás, hogy ott nincs, nem indok ez a jelző, mert rögtön degradál, vagy berak egy másfajta szerepbe. De azért a lelkem mélyén ez az ügy foglalkoztat, mint kultúra. És a kultúrát azt szeretném is gazdagítani.
Mi a szabad megkérdezni, hogy mi a személyes viszonyod ehhez?
A cigány származáshoz?
Nem feltétlenül a te személyes származásod, de hogyha azt mondják neked, hogy cigány, akkor mit gondolsz magadba?
Hát attól függ, hogy milyen konnotációban hozik ez el.
Ha te mondod magadban. Ha te gondolkodsz erről.
Itt a szabadság jut eszembe róla, meg az, hogy meg nem éltett kultúra. De vannak olyan mozdanatok, amiket most nem fogok elmondani a rádióban, mert valószínűleg le se adnátok. De nálunk az természetes volt. A nálunkat a családra értem, és nem a cigányságra, mert arról fogalmam sincs. Hát az is egy nagyon árnyalt és változatos kultúra. De vannak olyan értékeink, amik talán megbotránkoztatják a magyarországi, vagy a magyar többséget, a többségi magyarságot. És ezért a cigányról mindig az jut eszembe, hogy meg nem értett, és valamelyest szegregált, és az asszimiláció az pedig ennek a kultúrának a finomságait tünteti el. Ugyan politikailag, meg társadalmilag egy kívánatos folyamat, de a kultúrát illetően meg értékvesztéssel járó.
Mondok neked egy történetet búcsúzóként, hogy lásd, hogy Nem biztos, hogy itt két kultúráról van szó, vagy hogy pontosan elválasztható kultúrákról van szó. Bangladesben dolgoztam 2 hétig olyan környezetben, hogy én voltam az egyetlen európai vagy fehér ember, fogalma nem tudom. Tehát, hogy én voltam az idegen. Eleve ez a helyzet, hogy az ember egyszer csak rájön arra, hogy a bőrszíne mit jelent, hogy azonnal feltűnik. Hát ezt minden európaival kipróbáltatnám, hogy milyen. Na de hát ott dolgoztam egy 1 milliós közösségen belül. Egy meghatározható földrajzi helyen, gyakorlatilag bezárva. És egyszer csak hallottam a hátam mögött, hogy pani, pani. És én tudtam innen a nyárád mentéről, hogy az azt jelenti, hogy víz, hogy hozzák a vizet. És annyira otthon érezt, annyira pillanat alatt megszületett az otthonérzet, hogy hát azt kellett mondanom, hogy bocsánat, hát itthon vagyok, hát ez az enyém, én ezt ismerem. És akkor jöttek elő a közös szavak. Szóval azt hiszem, hogy ez sokkal közelebb van, Tamás, mint hogy nyilván én ezt magyarázom neked erdélyi magyarként a másságoknak egy másik oldalán, de hát hogyha vannak ilyen közelségek is.
Vannak, tudok róluk.
Köszönöm szépen, hogy beszélgettél velem. Remélem, hogy itt is látunk Erdélyben, és hallunk felolvasni, és azt is remélem, hogy sokan fognak még Jónás Tamás verseket olvasni, megosztani, és ismerni. Köszönöm még egyszer.
Én is.